Caballo grande, caballo. Mételo, caballo. Quintea, que te voy a machucar. Quintea, 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 macho. Dale, rubio. Pégale ya.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun. Legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzdje le a megosztásokat, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. A magyar EU elnökség egyik legnagyobb sikere a budapesti nyilatkozat elfogadása volt, jelentette ki a közösségi oldalán megjelent videójában az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János azt mondta, az elmúlt bő egy évtized elhibázott uniós politikái miatt az Európai Unió folyamatosan veszít versenyképességéből. Ez ma már az európai munkahelyeket, az európai növekedést, az európai jólét alapjait veszélyezteti, hangsúlyozta a politikus. A miniszter kifejtette, ezért a Magyar Uniós Elnökség a versenyképességet állította tevékenysége középpontjába. November 8-án az Európai Tanács informális ülésén az Európai Unió vezetői elfogadták a budapesti nyilatkozatot, amely az Európai Unió versenyképességének megerősítéséről szól. Ez a nyilatkozat több konkrét intézkedést ír elő az európai intézményeknek az elkövetkező hónapokban, amelyek érdemben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy Európában a növekedés újraindulhat, közölte Bóka János. Tegyük együtt naggyá Európát, zárta videóját a miniszter. Magyarország történetének legnagyobb tanárbéremelése zajlik. Az idei 32,2%-os emelkedés után januártól átlagosan 21,2%-kal tovább nő a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844 ezer forint lesz, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kormány közösségi oldalán. Rétvári Bence kiemelte, így 4 év alatt összesen több mint 93%-kal emelkednek a tanárbérek, ami azt jelenti, hogy közel megduplázzák a pedagógusok bérét. További jó hír, hogy az év végén az állami iskolákban 187.500 forintos átlagos céljuttatást kapnak a tanárok. Ennek egy része fix, 75.000 forint, a többi része pedig teljesítményarányos, ismertette. Az év derekán jelentkező aszály és a háborús konfliktus árnyékában a magyar gazdáknak köszönhetően mindent összevetve eredményes évet zárt a magyar agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte az agrárminiszter. Nagy István az Agrárminisztériumnak a távirati irodához eljuttatott közleménye szerint kifejtette. Kihívásokkal teli évet zár az ágazat, a gazdálkodók azonban kitartásról, szorgalomról és egységről tettek egész évben tanúbizonyságot. A kormány előleg fizetéssel és a kisgazdaságok kiemelt támogatásával jelentős erőfeszítéseket tett a termelők likviditásának megőrzéséért. A tárca elkötelezett a gazdák érdekeinek képviselete és támogatásaik megőrzése mellett. Ezért a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességét, termelékenységét segítő pályázatokból 30 kiírás jelent meg 2024-ben, mondta. December 27-én megnyílt az Oktatási Hivatal informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek. Az Oktatási Hivatal a távirati irodához eljuttatott közleményében azt írta, a dokumentumokat 2025. január 20-áig lehet beadni. jelezték, amennyiben egy szülő, illetve gyám valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló gyermeke még nem érett az iskola kezdésre, vagy indokolt, hogy még nem tanköteles gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát, az oktatási hivatalhoz nyújthatja be erre irányuló kérelmét. Ehhez bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot mellékelhet, de szükség esetén az oktatási hivatal is gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság mérje fel, tették hozzá. Emlékeztettek, a gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Amennyiben a gyermek augusztus 31-ig a 7. életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható. Végül az időjárásról. A Tiszán túlon a köd csak lassan zsugorodik, ott nagyobb területen tartósan megmaradhat, másút derült vagy fátyol felhős napos idő várható. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken -1 és +3, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul. Késő estére -5 és 0 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt, a Szent István Rádióban. A Szemere Pál országgyűlési követi tevékenysége és a felezeti alapú rendi politika kibontakozása 17. században címet viseli az a pályázat, amellyel elnyerte dr. Borbé Zoltán, az egyetem adjunktusa a Bolyai János kutatási ösztöndíjat. A mai adásban dr. Borbé Zoltánnal beszélgettünk a pályázatról, kutatási eredményeiről és a jövőbeli terveiről. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei, melyet ezúttal Nagy Krisztina hoz el önöknek. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Magyarországon az 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Times Higher Education újonnan megjelent tudományágak közötti együttműködést mérő rangsorában. A neves brit rangsorkészítő Times Higher Education idén először publikálta az Interdisciplinary Science Ranking rangsorát, melynek kapcsán 92 ország 749 egyetemét vizsgálták az interdisziplináris tudományok iránti elkötelezettségük alapján. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a szigorú követelményeknek megfelelve előkelő helyre került a listán. Magyarországon 5., a V4-ek egyetemei közül pedig a 17. helyezést ért el. A Schmidt Science Fellows-szal együttműködésben elindított úttörő rangsor célja, hogy viszonyítási alapot biztosítva ösztönözze a különböző tudományterületek szorosabb együttműködését az egyetemeken hazai és nemzetközi szinten is. A világot érintő komplex kihívások válaszai kizárólag a rangsor által előtérbe helyezett, átfogó szemlélettel és a tudományágak széles körű összefogásával találhatók meg. Hatalmas sikert aratott az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokságpontversenyben, ahol az 1000 fő hallgatóra eső pontszám alapján a 2. helyen végzett. A díjat dr. Csáfor Hajnalka, az egyetem oktatási rektor helyettese vette át az év egyetemi sportolója díjátadó gálán, amelyet Budapesten a Ludovika Arénában tartottak. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika arénájában tartott hagyományos díjkiosztó ünnepségen azokat az egyetemista hallgatókat díjazták, akik 2024-ben nemzetközi egyetemi világversenyen érmes helyezést értek el, valamint az idei párizsi olimpián, paraolimpián és felnőtt világbajnokságokon hallgatóként aranyérmet szereztek. Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára elmondta, a díjazottak nem csak példaképek, de nagykövetek is, akiknél kevesen lehetnek hitelesebbek abban, hogy a sport és a tanulás, a sportolás és a tanulmányi előmenetel is elfér egymás mellett. Hagyományosan az eseményen hirdették ki a Magyar Egyetemi Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyének eredményét is. Az 1000 fő hallgatórási pontszámok alapján 2. helyen végzett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem mögött, megelőzve a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet. Idén összesen 224-en vehettek át díjat az eseményen, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 3 hallgatója. Az európai egyetemi játékokon a dzsúdós külszegi Rebeka Rita a 48 kg-osok mezőnyében lett aranyérmes, míg Forgó Zalán kickbox K1-ben szerzett második helyezést. Ugyancsak elismerést váltett át Kollek Bálint, aki a Portugáliában rendezett kajakkenu egyetemi világbajnokságon szerzett aranyérmet 500 méteren. Konferenciát rendezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézete a Fogyatékos Emberek Világnapja és a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvényt a Harmónia Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Terrakotta zenekara és Napraforgó Tánc Együttese hangulatos zenés táncos műsorral nyitotta meg a Líceum kápolnájában. Dr. Dávid Mária, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója elmondta, az ENSZ 1992-ben hozta létre a fogyatékossággal élő emberek világnapját, hogy felhívja a figyelmet sajátos problémáikra, megakadályozza elszigetelődésüket és esélyegyenlőséget teremtsen számukra. Az igazgató kiemelte, a gyógypedagógiai alapképzés évek óta az egyik legnépszerűbb a hallgatók körében, amely 3 szakirányon, logopédia, pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája végezhető nappali és levelező tagozaton egyaránt. Hozzátette, a képzések fontos része a gyakorlat, amelyet különféle gyakorlati helyeken mentoroktatók irányításával végeznek el a hallgatók. A konferencián résztvevők előadásokon és kerekasztal beszélgetések során tekintették át a gyógypedagógiai múltját, különös tekintettel az egységes gyógypedagógiai módszertani intézményekre. Szó esett a fogyatékossággal élők szüleinek támogatási lehetőségeiről, valamint arról, hogyan lehet bevonni és támogatni a többségi pedagógusokat ebben a speciális tudást és módszereket igénylő munkában. Közös kezdeményezésű filmklubra várta az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézete, valamint egyetemi lelkészsége az Uránia moziba. Az egyetem hallgatói és vendégei Jankovics Marcell, Biblia Teremtés című közel félórás, 1989-es animációs filmje mellett Tudiszkó Júlia, a Madár gyermekei című 2024-es fiktív animációs teremtés történetét is láthatták, amely izgalmasan kapcsolódott a csaknem 40 éves klasszikus filmtorzóhoz. A katolikus szellemiséget és az egyetemes emberi értékeket a filmművészet remekei által közvetítő filmklubhoz az impulzust Bak Zsuzsa, Rend a lelke című, az érseki palotában és a hittudományi főiskolán egyaránt sikerrel vetített dokumentumfilmje nyomán kibontakozó beszélgetés adta. Az adventi első találkozáson a filmekről, a kezdeményezés motivációiról és céljairól Lóci Tamás atya, érseki tanácsos, az Egri Főegyház megyei katolikus iskolák főhatóságának elnöke, Muhari Máté atya egyetemünk lelkésze, Bak Zsuzsanna forgatókönyvíró rendező, a Mozgókép Művészeti és Kommunikációs Intézet mesteroktatója, valamint Emtó Téva, Balázs Béla díjas animációs filmrendező, az MKI igazgatója beszélgettek, megszólítva a filmekre nyitottan, értően reagáló közönséget is. Az esemény létrejöttét a Nemzeti Filmintézet, Filmarchívum és a Moholy Nagy Művészeti Egyetem támogatta a különleges filmalkotásokkal. A híreket Nagy Krisztinától hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthírei. Első Winter Cheer Cup, 7 dobogós helyezés az Eszterházy színeiben. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem cheerleading szakosztálya 26 fővel érkezett a megmérettetésre. Az esemény az év egyik kiemelkedő versenyének számított, ahol 10 országból érkező, közel 600 sportoló mérte össze tudását egy teljes napon át tartó megmérettetés során. A szezonunkat a November Cheer Cup-on kezdtük, ahol lehetőségünk nyílt arra, hogy visszajelzést kapjunk pontozó bíráinktól. A szervezők megtudták, milyen benyomást keltettek gyakorlataik, és hasznos tanácsokat kaptak a fejlődés érdekében. Az edzők a két verseny közötti időszakot arra használták, hogy ezeket az iránymutatásokat figyelembe véve fejleszték a gyakorlataikat. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata vereséget szenvedett a Viva OSC Mapei csapata ellen. A mérkőzést az OSC csapata egy kicsit jobban kezdte. Elléptek 3-1-re, de szerencsére az Eszterházy csapata összeszedte magát és felzárkózott egy gólos hátrányra. A második játék részben fordult a szerencse, 8-6-os vezetéssel vártuk a félidőt bizakodva. A harmadik negyed viszont nem sikerült gólzáporosra. Bogos Zsombor a védést védésre halmozta, a pesti csapat egyetlen gólra szépített. Így az utolsó játék részt 8-7-es vezetéssel várhattuk. Az utolsó negyedben Sík Bence megszerezte a negyedik gólját, ezután az OFC átvette a vezetést 9-10-re. Kirézsi Ádám góljával 10-10-re tudtunk egyenlíteni. Ám a mérkőzés utolsó pillanatában sajnos vereséget szenvedtünk, így a mérkőzés végeredménye 10-11 lett a pestiek javára. November 30-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vízilabda csapata az Oázis Sportklubbal mérkőzött meg, ahol elég nagy irányú győzelmet arattunk. Már az elején látszott, hogy kiélezett mérkőzésre lehet számítani a két csapat között. A budapesti csapat a forduló előtt a negyedik helyen helyezkedett el. Az Eszterházy SC férfi kézilabda csapatának vezetője Tóth Péter legénysége szerencsére nagy irammal kezdte meg a mérkőzést. Az első negyedben 4-2-re vezetett csapatunk, ahol Szőke Ákos már a második gólt lőtte. Szőke Ákos 4 góllal fejezte be a mérkőzést. A második negyedben a csapatunk el tudott lépni az ellenféltől, így a félidőt 9-4 előnnyel várhattuk. A harmadik negyedben nyílt ki igazán az olló, ahol csapatunk is el tudott lépni 14-7-re. Az utolsó negyedben már a vendégcsapat csak szépíteni tudott, de szerencsére nem állt le az irammal a csapat, és végig komolyan vette a találkozót, így a mérkőzést 17-11-re megnyerte az Eszterházy SC csapata. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem sporthíreit Tamás Virágtól hallották.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ez itt az Eszterházy Podcast, én Tamás Virág vagyok, és itt van velem
Barbé Zoltán.
Az Egyetem Történelemtudományi Intézetének adjunktusa, aki a pályázatával elnyerte a Bólyai János kutatási ösztöndíjat. A sikeres pályázat a Szemmere Pál országgyűlési követi tevékenysége és felezeti alapú rendi politika kibontakozása a 17. században címet viseli. Az ösztöndíjat a kiemelkedő kutatási fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére hozta létre 2002-ben az MTA. Először is szeretnék gratulálni a pályázathoz, de mielőtt még rátérnénk, kicsit menjünk vissza az időben. Mikor kezdte önt érdekelni a történelem?
Erre a kérdésre már több történésztől hallottam, illetve olvastam válaszokat, miszerint az egri csillagok olvasmány élményei vitték rá a történelem tanulmányozására, kutatására őket. Az esetemben talán kevésbé elcsípeltnek tűnik, ugyanis nagymamám a várszomszédságában lakott, és gyerekkoromban jártam a várban elég sűrűn, majd amikor el kellett olvasni az egri csillagokat, akkor gyakorlatilag ott kapcsolódott össze az olvasmány élmény azzal a vizuális hatással, amit tud egy ilyen emlék kelteni. Nagyjából innen indult meg, aztán nyilvánvalóan általános iskolába, középiskolába tantárgyként találkoztam vele, kedvenceim között volt, és középiskola végétől vált nagyjából egyértelművé, hogy ezt én szeretném a későbbiekben is kicsit elmélyültebben is megismerni, tanulmányozni.
És aztán, amikor ezt eldöntötte, akkor hogy folytatta tovább a tanulmányait?
Felsőoktatási tanulmányok, nyilvánvalóan itt a pályaválasztásnál szóba került elég sok lehetőség. Ez a 2000-es évek elején történt, tehát akkor egy picit másabbak voltak a lehetőségek, mint most. Más létszámú hallgató került be a felsőoktatásba, ezért a legkézenfekvőbb az egri továbbtanulás volt, úgyhogy így kötöttem ki gyakorlatilag itt a akkor még főiskola történelemtudományi intézetében, illetve hát a hallgatóként nyilván, és az informatikus könyvtárosszakon.
És mikor került a középpontba a koraújkori történelem?
Kezdetben 18. századdal foglalkoztam, és az egri püspökség történetével, szintén kézenfekvő volt a témaválasztás, a legtöbb épített emlék Egerben 18. századból látható, illetve maradt meg, és hát egy elég érdekesnek tartottam az egri püspökségnek a gazdálkodását. Ezzel kezdtem el foglalkozni, tehát az egri püspöki uradalom működésével, majd valamikor az egyetemi kiegészítő képzés időszakában kerültem kapcsolatba a Gebei Sándor professzorúrral, aki a 17. század felé terelgetett mindenféle módszerekkel. Az olyan jól sikerült neki, hogy végül is a doktori disszertációmat is egy 16-17. századi, az még inkább 16. századi téma volt, egy család történetét dolgoztam fel, és hát maradtam utána ebben a korszakban.
Mielőtt rátérnénk magára a pályázatra, ismertetni a hallgatókkal, hogy mi is ez az ösztöndíj pontosan?
Ez az ösztöndíj, ahogy el is hangzott, a Magyar Tudományos Akadémiának egy, mondjuk, hogy egy kiválósági ösztöndíj programja, ami évente kerül kiosztásra, évente minden tudományterületről 150 jelentkező pályázó kapja meg. Ennek a megosztottsága, megosztása, ez inkább testvéries, mint igazságos, illetve ez, hogy a természettudományok és a és az egyéb területek azok egy picit talán kiemeltebb helyzetben vannak. Ebben az évben, ha jól tudom, akkor történelem tudománnyal foglalkozó, tehát az ókortól a 21. századig, bár az ókor talán nem is ebbe a kategóriába tartozik, tehát ők klasszika filológia, az nyelvészet, de hárman kaptuk meg ezt az ösztöndíjat. Tehát azt szokás mondani, magas presztízsű, ez nyilván abból fakad, hogy viszonylag kevesen kapják meg, és azért ennek az elnyerése általában egy hosszabb útnak hát nem is végállomása, de tehát hosszabb út vezet oda, mint sem, hogy egyszer csak az ember beadja és meg is kapja.
Annak, aki erre a pályázatra jelentkezik, milyen feltételeknek kell megfelelnie?
Két feltétele van. Az egyik a PhD fokozat, tehát doktori disszertációt már meg kellett védeni hozzá. A másik kritérium pedig, hogy nem lehet 45 évesnél idősebb, bár most már vannak könnyítések, tehát gyermekek után korkedvezmény jár, tehát kitolható így a pályázatnak a beadási életkora.
Mesélne egy kicsit erről a pályázatról.
Ez a pályázat nem csak egy kutatási témának a támogatásáról szól, hanem egy kicsit komplexebb. Maga az ösztöndíj elnyerésének a feltételrendszere is. Tehát nyilvánvalóan készíteni kell egy olyan kutatási tervet, ami egy megvalósítható, 3 éven belül megvalósítható eredménnyel jár. Ez nem kifejezetten kötetnek vagy monográfiának kell lenni, hanem egy adott projektnek a látható eredményeit kell bemutatni. Nyilván itt az ösztöndíjban különböző vállalások is vannak ezzel kapcsolatban. Vizsgálják azonban a jelentkezőknek vagy pályázóknak a tudományos munkásságát is. Ezt tudományos hatás néven szokás ott a pályázatban rögzíteni. Ez gyakorlatilag arra irányulna, hogy eddig milyen publikációi születtek, milyen konferenciákon vett részt. Maga a hatás az gyakorlatilag úgy mérhető, hogy a tudományos munkára mennyi és milyen hivatkozást sikerült begyűjteni, nemzetközi szinten mennyire van jelen az illető a tudományos életben, és hát nyilván itt a szűkebb korszakában, témájában. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag egy ilyen habitus vizsgálat féleségen esik át az ember, és az erre kialakított bizottságok döntenek arról, hogy egy 100 pontos rendszerről van szó egyébként, ezt a pályázók mindig megkapják, hogy milyen területhez kapcsolódó mennyi pontot kaptak, vagy értek el eddig, és ennek tükrében tudják esetleg a későbbiekben sikertelen pályázat esetén kicsit azokat a gyenge pontjaikat javítani.
Önnek egyébként ez az első pályázása, vagy már pályázott korábban valamilyen ösztöndíjra?
Erre az ösztöndíjra pályáztam már több alkalommal is. Ha jól emlékszem, akkor ez volt a 3. alkalom, hogy pályáztam. Egyébként nagyon hasznos a visszajelzés, amit kap az ember, mert magának a kutatási témának az értékelésével is, bírálatával is. Nyilván egyéb helyekről is kap az ember visszajelzést, de ezek olyan direkt visszajelzések, amik úgy célirányosan tudják az embert esetleg a témával kapcsolatban átgondolni, illetve megtervezni magát a kutatást.
A korábbi pályázatokban milyen témákat bontott ki?
Kutatásaim alapvetően 17. századi társadalom történettel kapcsolatosak. Ezen belül is az országnak egy régiójával, ez az észak-kelet-magyarországi, vagy korabeli néven felső-magyarországi régióval kapcsolatos kutatás. Ez olyan sok szempontból speciális, még a 17. századi magyar viszonyok közepette is, és már a disszertációmat is ebben a régióban írtam, ezek a homonai drugetek, akikről a monográfia lehetőleg szerencsésebb esetben még idén meg fog jelenni. És hát maradtam ennél a témánál, nyilván megismertem itt a szereplőket, megismertem a sajátosságokat, megismertem a forrásokat hozzá, és itt kerestem olyan témát, ami megfelelő mértékben leszűkíthető egy rövidebb távú projekt megvalósításához is.
Az idei és nyertes pályázat hogyan készültem, hogy zajlottak az elkészítési folyamatai?
Maga a pályázat elkészítése valójában nem különösebben bonyolult, mert egy online rendszer, amit ki kell tölteni. Tudománymetriai szempontból nyilvánvalóan az MTMT-vel van összekapcsolva, tehát aki az MTMT-jét karbantartja, az már egy nagy lépést a munkának a nagyobb részét megtette. A kutatási terv elkészítése, ami egy picit problémásabb, mert annyira kevés helyen rendelkezésre. Tehát összesen nagyjából egy olyan 10 000 karakterben lehet kifejteni a teljes eddigi kutatási tevékenységet és a jelenlegi pályázati, vagy hát a célú kitűzött témának a bemutatását, az egy kicsit azért maga a szöveg megfogalmazása problémás. Nyilvánvalóan a téma kutatásához sokkal bővebb pályázat is elkészíthető lenne, de itt ez egy ilyen rendszer, amiben ennyi helyen kell gazdálkodni.
És ön egyébként hogy érzi, miben volt más ez az idei pályázat, mint a korábbiak? Hogy lett ez most ennyire sikeres?
Magát a témát is sikerült szerintem leszűkíteni úgy, hogy az 3 éven belül megvalósítható, másrészt pedig olyan direkt vállalásokat írtam pályázatba, amik egyértelműsítik, hogy ennek milyen nem csak számomra, hanem ugye a magyar tudományos élet számára is milyen előnyei vannak, mik azok az újdonságok, amiket ennek segítségével esetleg felszíre lehet hozni. Egyik ilyen nagy vállalás e tekintetben nemzetközi szereplés. Tehát itt igyekezni kell azért olyan témákkal foglalkozni, és a témákkal úgy foglalkozni, hogy ez ne csak Magyarországon mondjon valamit, hanem lehetőleg mondjuk egy közép-kelet-európai, vagy esetleg egész Európában itt a történettudományban zajló diskurzushoz lehessen csatlakozni, és ez nyilván itt a tudomány beágyazottságát nemzetközi tudományos szempontból, vagy a nemzetközi tudományos életbe történő beágyazottságot is egyre nagyobb figyelmet kell, és fordítunk is erre.
Örülök, hogy említette ezt a 3 éves tervet. Milyen kötelezettségek vannak még, ami ez az ösztöndíj elnyerésével jár?
Kötelezettségek, alapvetően publikációs kötelezettségek vannak. Most így hirtelen fejből nem is tudom, hogy hány publikációt vállaltam, de nagyjából 7-8 publikációt vállaltam. Ezek között idegen nyelvű, azt mondjam, angol nyelvű publikációról lesz majd szó, illetve nemzetközi konferencia szereplés. Ami nyilván olyan, hogy az ember bevállalja, de maximum 1 évre lát előre, hogy milyen lehetőségek lesznek, de nagyon úgy néz ki, hogy ezeket azért sikerült teljesíteni. Illetve hát összekötve a kellemeset a hasznossal, maga ennek a témának a kidolgozása, ez egyben a habilitációs dolgozat, tehát itt a tudományos életpálya modellben, ugye ez egy fontos állomás tud lenni, ami a PhD, PhD fokozat megszerzése és az akadémi doktori cím megszerzése közötti. Alapvetően az oktató életpályában működő habitus vizsgálat, és annak a feltétele egy habilitációs értekezés dolgozatnak az elkészítése. Ezt össze szeretném vonni, illetve hát nevesítetten szerepel a pályázati anyagban is ez, hogy én 3 éven belül szeretnék habilitálni ezzel a témával.
Ön ugye az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatója is, emellett a címbirtoklása mellett. Mivel motiválja a kutatás felé és a történelem szeretete felé a hallgatóit?
Alapvetően az ember próbál az órákon úgy megközelíteni olyan kérdéseket, amik esetleg az oktatásban, tehát nyilván tanárképzés a fő profil, de lexikális ismeret átadás talán nem a leghatékonyabb eszköz az oktatásban, hogyha az ember egy kicsit próbál kutatói szempontból olyan kérdésekhez közelíteni, amik nyilván egy tanár számára majd a későbbiekben, mint kvázi tananyag fognak előkerülni, de ha megismerik, hogy ezt a témát és ezeket a problémákat tudományos igénnyel hogyan lehet megismerni, és hogy alapvetően hogyan jött létre ez a történelmi tudás, ami ezekhez a témákhoz kapcsolódik, akkor talán ezzel lehet őket leginkább motiválni.
Mint oktató, hogy látja, melyek azok a legnépszerűbb történelmi témák, amik leginkább érdeklik a hallgatókat?
Ezek a témák, ezek egyre inkább a 20. századi és magyar történelmi témák felé irányulnak, vagy hát ezekre irányul a hallgatóknak a figyelme elsősorban. Ennek több oka is van, könnyebben megfogható témákról van szó, nem kell nagyon tudni hozzá idegen nyelveket, nem kell tudni olvasni régi szövegeket, egyáltalán mivel azért nagyjából még hasonló kultúrában élünk, mint a 20. század elején, ezért sokkal könnyebb azonosulni különböző kérdésekkel, mint például egy 17. századi országgyűlési követnek a gondolatvilágával.
Milyen tervei vannak a továbbiakban?
Elsősorban ezt a pályázatot lezárni, és a szóban forgó monográfiát ebből megírni, majd ezt követően találni egy újabb olyan témát, aminek a kibontása esetleg egy következő tudományos lépcsőfokhoz vezethet el. Ez ugye az akadémiai doktori cím, hogy itt az előzetes beszélgetésünkben is előkerült ez a kérdés. Ez nyilván a jövő zenéje, viszont hogyha az ember hosszú távon szeretne tervezni, akkor érdemes ezeket a hosszú távú célkitűzéseket beütemezni, és az ehhez vezető mindenféle rögös utat úgy tervszerűen bejárogatni, amennyire persze engedik a körülmények.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt ma velem, és szeretnék még egyszer gratulálni az ösztöndíjhoz.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban Bargos Csaba atyával, a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség parókusával beszélgetünk a településükön zajló misszióról, a leszakadt falvak jövőképéről, valamint a 300 éves közösségükről.
Most volt egy pár napja Kriválon, itt a görögkatolikus hegymászó volt itt a vendégünk, és ő mesélt gyakorlatilag az összes hegymászós kalandját. Ugye vulkán, 5000 feletti vulkánok, az ő kontinensek legnagyobb vulkányait mászta meg, és akkor erről egy előadást tartott, illetve még a Bubnó Tamás fog még novemberben előadni, és hogyha ezeket így az előadókat, meg így az egész témát sorra veszem, ez kiadott nekünk egy témát az évbe, ez a hűség, vagy a szülőföldhöz való hűség, mert hogy ugye a Bubnó Tamás is csereháti származású, a Szent Efrém kórusnak a vezetője, Kriván Anita, ő is itt alsó vagy sejebb, innen származnak, ugye a 300 év az már alapból egy ilyen baktakékhez kötődik, szóval így ez volt a koncepció, és akkor most már jövő évet tervezzük, ott a központban ott is egy izgalmas téma lesz, az étkezés lesz a központi téma, és akkor ilyen biblia étel, kóstoló, borkóstolók, pászka sütés, mindenféle. Szóval az étkezést azt így minden szempontból így körüljárjuk, gasztronómiától kezdve, liturgikus, akkor a Nyíregyházi Múzeumnak a vezetőjét, a Szabó Irént hívtam még előadni, ugye a böjti hagyományokról, böjti étkezésről, szóval, hogy így, hát én szerintem ez így ki lesz merítve rendesen.
Le a kalapot ehhez, meg örülök, hogy van felvevő készség is rá. A baktakéknek hány százaléka roma lakosságú?
Hát azt nem tudom. Én ezt a részt nem néztem a statisztikába most a népszámlálásban.
Ilyen tippelni se tippelnél?
Hát szerintem ilyen 40-50 körül nagyjából. De lehet, nem tudom. Én nem néztem, de majd utána nézek.
A roma családokat, fiatalokat mennyire sikerül a templomba bevinni?
Hát ez közepes siker. De ugyanakkor érdekes, hogy azért vagy hát attól függ. Igazából szent liturgiára nehezebb egyébként, de már most hál' Istennek azért egyre gyakoribb, hogy például elhunytnak évfordulóján kér a család szent liturgiát, ez már most eleinte nem nagyon volt, és akkor most így ez így elkezdődött, de egyébként szóval az, hogy templomba járó legyen valaki, hát ennek én nem tudom a titkát, vagy a receptjét, viszont egyéb dolgokra egyébként az iskolából a fiatalok azok nagyon-nagyon nyitottak, a futózarándoklatra járnak, amikor én is elmegyek velük, de már azért ebben hál' Istennek így van egy ilyen félig-meddig önszerveződés, szóval ez a hittanversenyt azt nagyon szeretik, az ott... Hát ott hál' Istennek, ott minden évben azért a minden korosztályból egy ilyen 4-5 csapatot sikerül megmozgatni, és akkor általában mondjuk itt van a hittanterem, vagy az iskolában voltak legutóbb így a kis helyi fordulók, úgyhogy ezt szeretik, meg hát minden egyéb ilyen mert most cigánybúcsón voltunk például, és akkor ez egy jó lehetőség, vagy ebbe például látok potenciált, hogy nem sokan visszamondták egyébként a cigánybúcs után eljöttek, de hogy most akik ott voltak, hát leesett az áruk, és akkor már most minden onnan jön, hogy akkor jövőre akkor jönnének, és akkor így jövőre akkor megyünk.
Jó hírét viszik.
Persze, persze. De egyébként végül is ez, hát hogyha megnézek bármiféle dolgot, ami lehet akár, hogy nem tudom, hát hogy mondjam, hype-olni, vagy nem is tudom erre a magyar szót, hogy reklámozni, vagy felmagasztalni dolgokat. Hát nem az lesz a meggyőző erő, hanem az lesz a meggyőző erő, hogyha volt valaki, és akkor elmondja a szomszédnak, barátjának, ennek, annak, amannak, és akkor ez lesz a meggyőző erő. És hogy egyébként a programokon is, meg mindenféle dolgon látom, hogy ebbe van a potenciál, hogy ez működik egyszerűen, hogy nem kell nagyot meríteni, hanem akkor kicsit, de abból így mélyebben. Azt hiszem, így tudnám legjobban megfogalmazni, igen. És akkor az.
Az iskolátok hány faluból lát el diákokat?
Hát itt ez a körzeti általános iskola, ez a Szerencsi tankerülethez tartozik, de itt a Baktakék, Beret, Csenyéte, Felsőgagy, így ez a vonzás körzet, onnan járnak leginkább.
Csak egy kicsit láttam így a pedagógusokat, de jó látni, hogy lelkesek és megpróbálnak mindent, hogy felzárkóztassák a gyerekeket is, reményt adjanak nekik, jövőt.
Ó, persze, igen, igen, az hál' Istennek azért így ez egészen jól csinálják. Itt amiről beszéltünk az előbb, ez a felzárkózó települések, gyakorlatilag az iskolával is van együttműködés, és akkor ez azért ad nekik egy plusz potenciált, meg a pedagógusoknak egy jó része azért kapcsolódik az egyházhoz is, szóval templomba járunk elég. Hát nem mindenki, de hogy azért jó pár.
Van egy lelki háttér.
Van egyébként, az kétségtelen, hogy van. És akkor így azért
könnyebb
azért szerintem, igen.
Sikersztoriról tudsz beszámolni? Nem tudom, hány éve is szolgálsz itt, azért annyira nem tudtál belelátni, de van olyan, hogy jó útra tért valaki, vagy felemelkedett, vagy bármilyen jó történetről tudsz?
Hát vannak egyébként, főleg most így a zenélés terén, hogy abban így van jó sok tehetséges fiatal, szóval, és akkor egészen nagy koncertekre is el tudnak menni, hogy elmennek. Hát ez egy ilyen felemelkedés, hogyha lehet így mondani, de nem tudom egyébként. Hát attól függ, hogy mit értékelünk sikersztorinak, mert én nekem van egy kedvence, de egyébként nem egy nagy sikersztori szerintem, de én nekem ez például egy ilyen tök nagy sikersztori volt, hogy ugye így próbáljuk azért segíteni az itt élőket, és akkor nyilván azért van, amikor már egy kicsit így besokallunk tőle, hogy akkor kellene minden is, és hogy egyszer vasárnap reggel mentem liturgiát végezni, és akkor ott egy kanyarodtam két, egy fickó így leintett, és akkor na mondom, tuti kérni akar valamit a nyakamat rá, és akkor kopog az ablakon, lehúzom, és akkor tisztelt úr, csak hoztam a pénzt, amit adott kölcsön. És akkor mondom, nekem például ez egy sikersztori. De ugye jó, egyébként nyilván ebben így semmi nagy szám nincs, meg extra nincs benne, de hogy például, nekem ez egy olyan téren sikersztori, hogy nem a szóval egy ilyen nekem szóló, vagy egy ilyen jelnek vettem ezt.
Ha jól látom, akkor a faluban megvan a tiszteleted.
Hát, ez jó kérdés, hogy nem tudom.
Igen, a falubelieknek kéne beszélni, de Daniel atya azt mondta, hogy ő beszélgetett az itteniekkel, és hogy megvan.
Hát, nem tudom, lehet. Én szóval azt azért érzem, hogy tényleg így az elmúlt 5 évben megtaláltuk a közös hangot.
Temetni, a görögkatolikus temetést kér egy olyan család is esetleg, aki nem vallásos?
Hát igen, itt én nem is tudom, hogy van-e egyébként polgári temetés. Itt szerintem mindenki egyházi temetést kér.
Evangélikusok milyen nagy számban vannak?
Hát evangélikusok itt nincsenek, a szomszéd faluba, Fancsalba, ja. ott van templom, meg helyben lakó lelkész is van, ott inkább evangélikus. Egyébként római katolikusok, görög katolikusok, úgyhogy így. És hát a római atyákkal azért itt ezen a vidéken tényleg abszolút közösen működünk.
Van olyan, amikor kapufát rúgsz, amikor mellé ment, és nagyon elkámpicsorodtál, vagy elszomorodsz, vagy van, amikor neked is erőt kell gyűjtened, tábort szervezel, mondjuk be kell fizetni 500 forintot, és akkor nem jön el senki?
Hát ilyenek nincs, mert tábort azt nem szerzek, mert itt már iskolától kezdve már mindenki, szóval itt van azért egy ilyen nagy üzemi táborosztatás, és akkor így ez egy ilyen szűk metszet, ebből már nem akarok lehasítani, úgyhogy ilyen téren nincs. Hát egyébként van, hogy ne, hát elég az, hogyha így körbe megyek néha így itt az utcán, vagy nem tudom, szóval így az, hogy igen, szóval ez azért elég demotiváló, vagy ilyen kicsit így nehézkes, hogy azt látni, hogy a 21. században ilyen is van, ami itt van. Igen. Szóval leginkább ez, amikor így, ez így kicsit így, hát nem az, hogy visszavesz a lelkesedésembe, mert nem vesz vissza, csak hogy így elszomorít, hogy meg hát nyilván ez egy realitás is, hogy itt a világot megváltani nem tudom, nekem nyilván nem is azért vagyunk itt, de hogy ez azért szóval az, hogy amikor a nyomornak olyan szintjével találkozok, amiről azt hittem, hogy nem is létezik, és akkor még tényleg így 5 év után is. Szóval mindig azt hiszem, hogy akkor már nincs izé, nincs, de mindig jön.
Neked már nem lehet újat mutatni.
Nem lehet újat mutatni, és akkor így lehet.
Látsz télen mezitlábos gyereket?
Hát az is előfordul, persze. Olyan is van, igen, de hát ettől nyilván nem akar ez egy...
Éjség.
Hát az is egyébként, meg... Na, szóval igen, azért az elég komoly, meg nehéz dolgok vannak. Hát így részleteket nem akarok, szóval akarok ebben ilyen nyomorturizmust, vagy ilyesmit csinálni, hogy akkor most itt ez van. De hogy ezek a benyomások, vagy ezek a találkozások azért mindig így, mondjuk egy van, ami nagyon élesen bennem van, hogy egy, és akkor ez most nem mostani történet, ez szerintem már 3 vagy 4 éves, hogy így mentem ki, és akkor kint, nem volt megcsinálva, hogy a kapuként parkolt nekünk az utcán a kocsi, és akkor ott izélt alatt egy gyerek, és akkor nézem, hogy mi össze akarja karcolni, vagy mit akar ott az a gyerek a izébe, a kipufogót akarja leszedni, és akkor így mondom, gyere már ki a kocsi, és akkor így mondta, hogy jó, csak hát ő ezért elbújt, mert hogy látta, hogy jön az apja, és hogy ne félt, hogy meg fogja verni, és akkor ez így, szóval na, és akkor még van 1000, de és akkor így ezek nyilván azért ezek így visszavetnek, vagy de mondjuk jó, hál' Istennek azért ezt így Marcsi a feleségemmel így ezeken tudunk erről beszélni, vagy tudunk szóval így, meg egyébként is így van, szóval így ebben azért van bennünk egy tudatosság, hogy nem hagyjuk, hogy ezek felőröljenek, szóval járok, nem tudom, szupervíziós csoport, egyéni szupervízió, mit tudom én, lelkivezetés, minden szép.
Be thou my vision, O Lord.
Akartam kérdezni, hogy volt olyan, hogy a kiégés küszöbén voltál?
Nem. Még szerintem nem. Küszöbén nem. Így vannak nyilván nehezebb viszik, de hogy erre azért tudatosan törekszek, hogy így a hitélet, meg az Isten kapcsolat mellett ott van ez a másik rész is, hogy akkor nyilván aki emberekkel foglalkozik, akkor az saját maga a munkaeszköz, és akkor, hogy ezt vagy, mint a sebésznek a szikét, meg a mit tudom én, tűzoltóknak a tömlőt, vagy kinek mi a ézi, ugye az karban kell tartani, felügyelni kell, fejleszteni, meg figyelni rá, és akkor ez nekem például, vagy hát így azt mondom, hogy így családban nekünk ez így, a szűk családban azért ez így egy tudatos dolog, hogy akkor ezt is karban tartjuk, vagy szervizeljük.
Baktakékről hova mennek tovább tanulni a gyerekek? Mi a cél?
Hát általában Encs, hogyha tovább tanulás van, de itt azért jellemzően, vagy Szikszó.
Miskolc?
Hát Miskolcra is páran azért mennek, de hogy nem az a jellemző.
Munkahely esetleg?
Hát, az nem nagyon van a környéken. Ugye ez az egyik nagy hátránya itt ennek a vidéknek, hogy ugye úgymond az infrastruktúra az így nem működik valami jól, úgyhogy munka lehetőségek azok nagyon korlátozottak, meg hát egyébként is tényleg nincsenek meg azok a egyébként így máshol élőknek így ilyen természetes dolgok, hogy így nem tudom, akár kulturális, vagy bármilyen, vagy akár kórház, mi egymás, ugye ez így itt nagyon le van maradva, meg az utak se annyira jók, hogy akkor itt nem tudom, így szívesen kocsikázna az ember rajtuk.
Igen, idefele deteken láttam, hogy azért az nem volt annyira jó az út. A kedves feleséged Marci, mondhatjuk, hogy egy támaszod is, tehát egy görögkatolikus papként nem vagy egyedül ebbe a szolgálatba.
Igen, meg hát szerintem ilyen téren jól kiegészítjük egymást azért. Igen, meg ő hát hogy is mondjam, ő azért inkább ezeket a dolgokat ő jobban keretezi, úgymond, szóval nekem azért nyilván hivatalomnál fogva is azért így inkább az empátia, mint a konfrontáció felé kell elhajolnom, és akkor ő engem így kiegészít, és akkor ez például szerintem egy jól működő történet, úgyhogy így ilyen téren van összhang.
Mesélj a gyerekekről?
Hát gyerekek, ők cukik, négyen vannak, két fiú, két lány, és két lány, két fiú inkább sorrendben, még fiatalok, még 5-4, 2,5, meg 7 hónaposak, szóval egészen sűrű a orgonasíp, úgy jönnek egymás után, és izgalmas. Azért nyilván Marci viszi ennek az oroszlán részét, úgymond, de hát ilyen téren azért, hát na mondjuk nyilván ez tőle érdemes erről visszajelzést kérni, de hogy ebbe azért így megtaláljuk azt a hangot, hogy akkor nem az van, hogy akkor ilyen anya neveli, hanem hogy így ebbe próbálunk tényleg abszolút amennyire lehet együttműködni, szóval ilyen 50-50. Vagy hát nyilván ez is egy ilyen ideális 50-50, hanem inkább úgy mondom, hogy akkor valamikor ő teszi bele jobban magát, valamikor én, de hál' Istennek az egy gyerekek meg ilyen iszonyat jó fél, mert például a lányok, meg vagy a nagyobb fiúk, ők így, ez így nagyon bejött nekünk, hogy akkor így én igazából tudom őket vinni munkába, vagy hogy mit tényleg, amikor ilyen karitászos dolgok vannak, vagy itt a faluban van, vagy valamelyik templomnál, vagy itt ott ilyen dolgok, akkor ők így jönnek velem szívesen, és akkor ez egyébként teljesen jó, mert azért bekapcsolódnak így az egész, amikor van nekünk, vagy tavaly újra életet leheltek, vagy leheltünk a felnőtt betlehemesbe, és akkor van nekünk ilyen felnőtt abói betlehemes játékunk, és akkor tavaly jártunk próbára, akkor így a lányokat vittem mindig magammal, és akkor ott az egyik hölgy ott addig elszínezgetett velük, meg segített, és akkor ez így nagyon jó volt. Szóval így azért bekapcsolódnak a munkába ilyen téren, és ami másik, én szerintem ez egy szenzáció, nem tudom, kitalálta ki így a egyházmegyébe, vagy így a metropóliába, hogy akkor jó, akkor papgyerek, és akkor a keresztelje a püspök, és akkor mi ebből, vagy mi ezt mindig egy ilyen, a Covid alatt nem, de hogy egyébként ezt ebből mi mindig egy ilyen egyházközségi kis valamit csináltunk, és akkor az első lányom, ő alsógyógybet kezdte, mondjuk őt pont a helynök, hogyha keresztelte, egyébként én is ott voltam keresztel, szóval ez egy ilyen tök, nagyon különleges dolog volt, hogy ugyanabban a templomban lett keresztelve, ahol én, ez nagyon jó volt, és a második lányunkat, ne, ő Oliviát, őt itt keresztelt, őt már püspök, hogyha keresztelte Baktakiként, de azért ilyen covidos volt, de hogy a többi gyerkőnél mindig más templomba vittük keresztelni, és akkor mindig máshova jött püspök atya, és akkor jött mindenki, és az egész ott lévő közösség így bemozdult, de hogy ez így alakult, és hogy például most az Izsáknak a keresztelője, az jól jött ki. Ez pont nyáron volt, és akkor ott így már, hogy akkor ovis barátokat is, és akkor jó, akkor legyen egy ugrálóvár, meg akkor így lett belőle egy ilyen kis spontán kis fesztivál. Meg tudom, én mondjuk jó, így mondom fesztiválnak, de hogy az a lényeg, hogy így egy ilyen nem volt egy teljesen akaratlagos, hogy akkor így ilyen nagy felhajtást csináljunk neki, de hogy szóval így ez lett, és hogy érdekes, hogy itt utána így tényleg még fél évvel utána is, tényleg egy pár hete például mondták, hogy hát, hogy így egyházközségből is, hogy hát ők ilyen, azért nem voltak ilyen eseményen, vagy hogy tényleg itt püspökkel megkereszteltem, itt jó, nyilván nekünk nem nagy számmá, úgyhogy jó, persze megkeresztelték, meg szóval, hogy van egy ilyen értéke, de hogy nyilván az, hogyha valamit így gyakran csinálsz, akkor nyilván akkor abban már van egy olyan, hogy így megszokod, és hogy például ez, na, nekem ez egy nagy tanúság, hogy meg, szóval ez így azért lendületbe is tart, hogy igen, hogy ami nekem megszokott, vagy amit én természetesnek veszek, akkor az másnak a, mint például ez, hogy akkor olyan püspök megkereszt egy gyereket, és akkor hú, na, de akkor már nem, hát ilyet nem láttak, és akkor ének, meg diakónus, meg mit tudom, mindenféle, ami, és akkor így, igen. Szóval ez például ez egy óriási élmény, meg nekem mondom, még van azért egy ilyen plusz szakmai hozadéka, hogy akkor ebből mi az, amit lehet úgymond munkába vinni.
Végezetül mondtad, hogy 300 éves volt az egyházközség, a templomotok viszont egy ékszerdoboz. Hogyan sikerült ilyen csodálatossá varázsolni?
Az meg pont pár éve volt, 200 éves, szóval így arra is így készültünk egyébként, gyakorlatilag volt egy pályázatból megírtuk, és akkor így, igen, de egyébként ez egy kicsit így küzdelmes volt, mert ez egy műemléktemplom, és akkor itt azért nem olyan egyszerű így, szóval tényleg a papírmunka, meg a nem tudom, mindenféle restaurátorokkal való egyeztetés, szakvélemény, ez azért ez húzós volt, de mondjuk jó, már legalább ebbe is van azért tapasztalat, és akkor nem kell már, nem tudom, napokat keresni restaurátor, meg fajzé után, szóval így már mindenki le van mentve, de hogy ez így sikerült, hogy akkor ez pályázati forrásból volt, és akkor így sikerült külsőt megújítani, és igen, aztán még ott van a belső, meg még van Kányba, templomunk ott is, az, hát az még ettől is nagyobb, úgyhogy ott például tervezünk az ikonosztáznak majd a restaurálását valahogy.
Varga Csabának, a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség parókusának nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon gratulálok a szolgálatodhoz, munkádhoz, és Isten áldását kérem további hivatásodra.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Csaba atyával, a Baktakéki Görögkatolikus Egyházközség parókusával Grunda János beszélgetett. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Thank you.
Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Uram Jézus, jöjj el! Szívünk vágyik újra rád, tűzzel és erővel, jelenléted járjon át. Ne menj el! Ajtóm előttem nyitva áll, s várom, míg az első helyen ott ülsz majd az asztalnál.
Jelenléted már leszáll, jelenléted.